fújtatódik, az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
8 óra után 12 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánok, most nem jött ki olyan jól, mint reggel, hát valahogy jobb volt. Itt vagyunk, hello, drága hallgatók, és imádom az időjárás jelentésünket, mert hogy elmondták, hogy, hogy többfelé gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést. Hát kérem szépen, alpesi hóesés Budapesten legalábbis. Havas háztetők, én komolyan kirakom a cipőmet, hát ha kapok bele valami virgácsot, vagy újra jön a Jézuska. Vagy,
nyugodtan, vagy... mehetsz megint drága karácsonyfát venni, hogy fog örülni az ötségesen?
Elmegyek ródlit venni.
Nagyon jó.
Szánkózunk ma a gyerekkel, hát ez nagyon durva, ami történik. Igen, hóesés, imádom, áprilisban kicsit...
Megzavar.
Jó lenne sütni a nap, de nem baj, gyerekek, nyugodjunk meg, hétvégén grillparti és 20 fok állítólag. Most egy picit nehéz elképzelni, de simán jöhet egy meleg front.
Hát, vannak olyan sípályok, ahol meghosszabbították a nyitvatartást, azt mondták, hogy ilyen hosszú időn keresztül még nem voltak nyitva fennállások óta egyszer sem.
Mr. Leon úr, tegyen erre még rá valamit, kérem szépen.
Nem tudok, tökéletes volt, lesz 20 fok hétvégén.
Köszönöm szépen.
A napsütés és az időjárás jelentés támogatója az E.ON Solar. Fogja velünk munkára a napot.
Akkor még egy picit tessenek zsebbe nyúlni, mert a napsütés egy kicsit most valahogy elmaradt, hogy látszik, hogy
meg. Tessenek ráhúzni a rovatra még egy hetet, Mr. Leon úr, vegye meg még ezt a támogatást, mert jövő héten ez már jó lesz.
Hitelesebb lesz.
Balázs, vedd ki a cipőt, hát akarsz egy kis Sputnikot. Ez jó megoldás, tehát kirakom és belerak valaki Sputnikot. Sputnikot szeressük, gyerekek, Sputnika nincs baj.
Hát ha van, de
ha
nincs.
Neki, ha csörög, na a telefon, de nem csörög.
Hogy milyen van, semmije.
Egyelőre nézem, sebes, nincs nem, listán, nem találjuk.
És miért lenne, hogyha valaki lerakna a portán egy kis borítékot, és lennél egy Sebestyén Balázsnak szeretettel, mennél lefelé, és akkor milyen van, és ott lenne két fiola Sputnik.
Na, jó állás lenne. Félve nyúlnék hozzá, de...
Ha már lenne a -2-n beadnád, nem?
Igen. Na, itt vagyunk, gyerekek. Már is folytatjuk, belevágunk a témánkba, mert hogy van egy szakértőnk, én nem is tudom, igen, de legalább tudom miért, hogy nem foglalkoztunk ezzel az ügyen, mert Szabin voltunk, de közben baromi érdekes az egész, hogy mi történt azzal a szuezi csatornán keresztbe álló Ever Given nevezetű hajóval, ami megbénította a világkereskedelem x százalékát, feltornyosultak a konténer szállító hajók feltorlódtak a szuezi csatorna bejáratánál, és utána olvasva baromi érdekes ez a dolog, igen. Van a világnak megint egy olyan része, egy 190 kilométeres csatorna, amiről nagyon keveset tudunk, és ez a keresztbeállás világított rá egy csomó mindenre. Nem csak arra, hogy a Houndenben és az Zarában valamint az IKEA-ban azért nem volt smöjdik, plöjdik, plöjtjik, bútor sem, póló sem, pamut, mert hogy a szuezi csatornán kell át az x százalék az éves pamut szállításnak és műanyag szállításnak, hanem hogy ott tulajdonképpen hogy viszik át ezeket a hajókat, ezek mekkora hajók, hogy veszik át a kapitányoktól, és ülnek oda a szuezi csatornán áthajózni egyiptomi hajós kapitányok, hogy azok milyen állapotban vannak, a csatorna milyen állapotban, mennyibe kerül egy konténer, mennyibe kerül egy hajó, ki fizeti a mentést, baromi sok kérdés, aminek tényleg nem tudtunk utána járni, de tök érdekes. Nagy világ eleve önmagában a hajózás és a konténer szállítás 220 ezer tonna. Mm. 220 ezer tonna, ez az egy hajó.
Ez az
és nem csak ez az egy hajó rekedt ott, ugye, mert hogy ő ugyan a csatornában maradt, de 300 másik ilyen hajó állt a két oldalán.
Így van,
a csatornának
nem tudta.
A világkereskedelmi forgalom majdnem 20%-a.
Megdöbbent.
Hogy mentett ki? Oda áll egy ilyen matróz, így vakarja a fejét, és azt mondja, hogy hozd a spanifert, Ahmed. Abdul, hozd a spanifert.
Átdobok egy kötelet, kapd el a végét, és háromra, jó?
Kotróhajók, mentőhajók, a dagály megvárása, iszonyatos képek, látva ezt az óriási monstrumot közben pici markolók alatta.
A pici markoló akkor, mint egy ház egyébként, ebből is lehet, hogyha látsz egy ilyen képet, lehet következtetni a teherszállítónak az igazi méreteit.
Felfoghatatlan. Tényleg felfoghatatlan. Igen.
Ő mit csinál ott?
Alákotor egy kicsit a hajónak.
Hogy, nem, tehát, hogy az egy létezhetetlen küldetés.
Hát
hogy
olyan, ez, nem olyan, mint hogy egy kis valami Lego játékot oda raktak volna mellé. Elképesztő. Én amikor először hallottam ezt a hírt, nem is felfogni nem tudtam, hogy történhet meg az, hogy beszorul. Nem mondom, a szuezi csatorna, ez egy viszonylag széles kis, tehát nem egy matyér, vagy nem tudom micsoda, egy rákos patak, tehát hogy ott azért, na, azért van ott egy hajóforgalom.
Hosszú, de mint kiderült, mégsem olyan széles. ráadásul bizonyos helyen lesz csak két irányú forgalom, még egy irányú a forgalom, én ezt se tudtam.
Meg ugye kiderült, hogy amit én először gondoltam, hogy mekkora hajót engedtek be oda, hát nem erről volt szó,
nem,
hanem
nem a hajó
keresztbe
mérete.
Fordult.
Így van, keresztbe fordult, igen. Hát valószínűleg műszakhiba, szél, vagy valamiféle manőver.
Most egy ekkora hajót elfordít a szél.
Hát micsoda felülete van annak 220 ezer tonnának, milyen magas, hány, micsoda magasság, hát hogy ne, gondold el.
Na de milyen súly van mellé.
Na, hát a vizen azért az egészen könnyen, persze. Hát már egy kamionnál is a szelet érzed, mikor kimész mögüle, vagy bemész mögé, gondold el, hogy micsoda felület van ott, amiben bele tud kapaszkodni. Van mondjuk egy műszakhiba, leáll az irányítás, van egy szél, mint a húzat úgy befordul.
Így van, ráadásul nem frissítették régóta a GPS-t, és ott régi szerint egy balkanyar volt.
Igen.
Nagyon érdekes egyébként. Csatornát, vagy...
Na itt van velünk Mihály Attila, a Transped Kft. Légi-tengeri osztályvezetője, légi és tengeri szállítmányozási szakértő. Hello Attila, jó reggel.
Jó reggelt.
Sziasztok, jó reggelt!
Szia. Hello. Elolvasva a veled készült, itt felkészülő beszélgetést erre a kis történetre, rájövünk, hogy ez megint egy olyan világ, amiről nagyon keveset tudunk, de baromi izgalmas. Az tényleg úgy van, hogy megérkeznek ezek a hatalmas konténerszállító hajók, ott felszáll valami egyiptomi kapitány, és áthajóz, nem engedik meg bárkinek, hogy áthajózzon? Egyiptomiak viszik át a csatornán?
Igen, ez kötelezően van egy révész, aki végigviszi, aki ott áll végig ugye a kapitány mellett, illetve az irányítás fő terhe az a kis vontatóhajókon van, hiszen ezeket a hatalmas hajókat nagyon nehéz irányítani, főleg nem ilyen rövid távon. Egyébként a fő probléma, amit ugye már elmondtatok, hogy a csatorna pont ezen a déli részén a legkeskenyebb, így körülbelül egy ilyen 300 méteres, na most itt elég egy rossz manőver, vagy egy nagyobb széllökés, oldalra fordul a hajó, és már meg is történt a probléma.
És ezek a révkapitányok, vagy révkalózok, ezek mint a tenyerüket úgy ismerik a csatornát?
Természetesen, sőt a kapitányoknak is, akik itt áthajóznak, azért bizonyos szintet el kell érni. Nagyon érdekes mellékvágánya volt például itt ugye a hírekben, hogy rögtön ráfogták, hogy egy Egyiptom első női kapitánya vezette a hajót, és ezért futott a partra, ami ugye
kiderült, hogy 400 kilométer alarébb volt.
Igen.
És igen, sőt, ő volt a világ első női kapitánya, aki végigvezette a hajót a csatornán hiba nélkül. Egyébként azóta már az egyiptomi hatóságok is komolyan elgondolkoztak, hogy a 2015-ös felújítás után, ahol ilyen 2x35 kilométeres szakaszt kiszélesítettek, illetve egy új pályaszakaszt építettek, hogy ezt a déli szakaszt is kiszélesítsék. Ugye sajnos ez kellett hozzá, hogy rájöjjönek, hogy ez azért nem egy biztonságos rész, főleg ezeknek a hatalmas nagy hajóknak.
Azt hallottam, hogy azt lehetett olvasni, hogy levágtak állatokat konténerbe, mert hogy visznek, ugye, hogy állatokat is visznek konténerbe. Elfogy a táplálék, nincs mit adni nekik, és egyszerűen ki megtörtént, hogy bizonyos hajókor ott mint a 300-500 ezer darab marhát le kellett vágni a szuezi csatornába, mert nem tudtak áthajózni.
Hát ugye őket nem ilyen speciális élő állatszállító hajók vannak. Azért ezek fel vannak készülve arra, hogy esetleg késés van, azért a tengeri szállításban mindig benne van a kalapban a néhány napos késés, hiszen egy vihar, egy tájfun, egy bármi közbe jöhet, ahol esetleg kerülni vagy vesztegelni kell a hajónak néhány napot. Azért ezek az élő állatszállítók fel vannak erre készülve, megfelelően el vannak látva élelmiszerrel. Ott inkább az lehet a probléma, ugye, hogy mindenütt van az élő állatszállításban egy természetes elhullási százalék. Na most ugye a tranzit idő kitolásával ez az elhullási százalék óhatatlanul megnövekszik. Levágáson nem igazán vannak rá felkészülve ezek a hajók. Azt el tudom képzelni, hogy esetleg valahol egy másik kikötőbe kikötött a hajó, és kirakották az állatokat. Én nem hallottam ilyen leülések.
Mennyi? Egyrészt hány százaléka megy át ott a világkereskedelemnek? Közben azt lehetett olvasni, hogy naponta ilyen 8 vagy 10 milliárd dollár értékű árut tartóztatott fel az Evergivel, hogy keresztbe állt. Ez egy iszonyatos számok hangzottak el.
Hát igen, valójában itt a teljes világkereskedelem körülbelül 10-12%-a megy keresztül ezen.
Jézus,
a
csatornán.
Hatalmas összeg. Hogyha ez például a konténer szállítók, ez körülbelül 50 hajót jelent naponta, ezek ugye állnak ezekből a hatalmas konténer szállítókból, a ömlesztett áru szállításból, vasért, nyersanyagok, búza, hasonló, illetve a cseppfolyós szállítások, a tartályos szállítások, a gáz, kőolaj, hajók haladnak itt keresztül, körülbelül olyan 50 darab naponta, amiből körülbelül olyan 20-22 darab a konténer szállító, az ilyen hasonló nagyságú konténer szállító hajók. Hát ezek igen jelentős. Hát, hogyha az összes világkereskedelmet veszem, ez körülbelül a világkereskedelem olyan 901 milliárd konténernyit jelent egy évben. Na most ennek körülbelül a 30%-a megy keresztül.
Atya
a konténerhajóknak a 30%-a itt megy keresztül.
Mennyit kérnek az egyiptomiak egy átkelésért? Ez van egy fix pénz, vagy méret, a méret számít?
Méret után kell fizetni. Egy ilyen Evergiven típusú hajónak az áthaladási díja az olyan 700 ezer dollár.
700 ezer dollár? Nem lenne egyszerűbb akkor Afrika felé kerülni? Miért mennek ott át? Ugyanúgy jön neki, csak max hosszabb pár nappal.
Igen, egyébként nagyon érdekes, mert több hajós társaság most nem a mostani probléma kapcsán, de most ez még inkább kiélesedett, már többen használják az Afrika megkerülését. Aha. Ez egyébként, hogyha a térképet itt magunk elé képzeljük, ez körülbelül az egyenlítő vonalából a Malajzia, ugye a fő egyik fő átrakó kikötő, illetve ott jönnek el a hajók, Malajzia, Szingapúr környékén, ez az egyenlítő vonalában van, ott akkor nem északra mennek ugye a Szuezi csatorna felé, hanem elindulnak délre a jó reménység foka felé, megkerülik Afrikát, és ez mondjuk egy nyugat-európai kikötő, mint célállomást, ha figyelembe veszem, ez nem egy olyan orbitális nagy kerülő, ez egy olyan 4-5 ezer kilométer.
700 ezer dollár, gyerekek, akkor Egyiptomnak mekkora GDP-ja? Hány százaléka jön be ebből körülbelül, azt tudjuk?
Hát egy évben olyan 8 milliárd dollár.
Atya úristen, csináljunk a Szuezi csatornát,
most azon a lássunk
egyet. A mindenség.
Ez a GDP-jüknek a 2%-a, na most, hogy kicsit összehasonlításképpen, ugye Egyiptom elég híres a turizmusról, ugye a piramisok hasonlók miatt, 12 milliárd az éves bevétele a turizmusból Egyiptomnak. Tehát azért, hogyha, és ugye a Szuezi csatorna egy stabil bevétel, míg a turizmus tudjuk, hogy eléggé ingadozik le föl.
Na most a 700 ezer dollárból egyébként kijönne a benya a kerülő útra?
Igen, na most képzeljétek el, hogy ez a kerülőút, hogyha nyugat-európai kikötőt veszek alapul, ez körülbelül olyan 4-5 ezer kilométerrel hosszabb. Hogyha azt veszem, hogy ezek a modern hajók, ezek egy ilyen napi 100 ezer tonna, 100 ezer kiló, tehát körülbelül olyan 100 tonna napi fogyasztással bírnak, és egy ilyen optimális sebesség mellett, ami náluk mondjuk egy ilyen 20 csomót, egy ilyen 35 km per órát jelent, gyakorlatilag egy olyan plusz 5 napot jelent nekik kerülőúton. Ugyanakkor az üzemanyag felhasználásban mondjuk azt mondom, hogy kb. Ilyen 250-300 ezer dollár.
Aha, tehát olcsóbban kijössz akkor.
Tehát igen,
csak hosszabb
igen,
az út.
És megmondom őszintén, hogy ugye az egyetlen hátránya, hogy valamivel hosszabb az út, de egyre több hajóstársaság használja már ezt az utat.
Kire verik rá a biztosítást ilyenkor? Benne van az útban, le vannak biztosítózva ezek a hajók, az egyiptomiak azt mondják, hogy figyelj, mi kiszedünk téged, de ez azon a társaság fizeti. De óriási költsége lehet egy ilyen mentésnek.
Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, és ezt nagyon sokan nagyon keményen meg fogják érezni. 1 milliárd dollárra becsülik most a mentési költséget. Na most van egy nagyon érdekes dolog a hajózásban, hogyha a hajón valami baleset történik, ugye a hajó köteles a mentési munkálatokat mindent megtenni a kármentés érdekében, ugye a mi esetünkben a kármentés, a kotrás, a rengeteg ember, hajó, eszköz, amit odahoztak a mentésre, ez mind megjelenik, mondom, ezt jelenleg olyan 1 milliárd dollárra becsülik, ezt egész egyszerűen rá fogják verni a hajós társaságra. Na most ilyenkor, egy ilyen esetben a hajóstársaság azt mondja, létezik törvényileg egy úgynevezett közös hajókár. Tehát ha ilyen baleset történik, a mentesítés költsége, illetve az összes költség megoszlik a hajó tulajdonosa, illetve a szállított áruk tulajdonosai között. Tehát magyarán ez azt jelenti, ez az 1 milliárd dollárral, mondjuk, hogyha egy 20 ezer konténerrel számolok, nem volt annyi, de körülbelül így ilyen nagyságban van, hogy majd megérkeznek a konténerek valamikor a célállomásra, a konténer tulajdonosa mondjuk kifizetett 8-9 ezer dollárt az ő kis konténeréért, szállítási díjat, és ahelyett, hogy megkapná a konténert, közlik vele, hogy fizessen még mondjuk 50 ezer dollárt, közös hajókár címén. És addig nem fogja megkapni a konténerét, amíg ezt ki nem perkálja.
Az milyen jó, mondják neki, hogy van egy jó, meg egy rossz hírem.
Közös teherviselés. Közös teherviselés. Imádkozó, hogy minél több tulajdonos legyen fönt a hajó, minél több áruval, hogy minél több jobban megosztva.
Istenem, csak ne legyen konténerünk azon a rohadt
hajó. Na, de csak gondol tovább, hogy ezt az 50 ezer dollárt te fogod majd kifizetni.
A végén, mint a fogyasztó, Robert, valószínűleg merre emelkedik az ára annak, amit hoznak.
De rohadt drága ez a mangó.
Azért nem olyan vészes a helyzet, hogyha kellően előrelátó volt a tulajdonos, és kötött szállítmány biztosítást, akkor ugye értelemszerűen a biztosítók ezt a költséget bevállalják. Tehát ilyen esetben, nem csak ilyen esetben, általában azt mondom, hogy rettenetesen fontos, hogy biztosítva legyen szállítmányra időben.
Ugye ha persze nem vállalják be.
Mert egy ilyen eset, erre nem gondol senki egyébként. Szóval megmondom őszintén, sokszor a saját szakmámban szembesülök, én mindenkit igyekszem rávenni nálunk a Transpednél, alapdolog, hogy minden áru biztosítva legyen, és minden partnert igyekszünk is rávenni, hogy kösse meg a biztosítást, hál' Istennek.
Hát halva ezeket az összegeket kell.
Rá, igen. Mert hát nagyon, tehát én nekem személyes tapasztalatom is volt már ilyenben, hogy egy hajón keletkezett tűz miatt megérkezett a konténer, és nem elég, hogy ki kellett fizetni a szállítási díjat, amikor közöltük ugye az ügyféllel, hogy van még egy plusz 20 ezer dollár, amit ki kellene csengetni. Hát
ráncolta a szemöldökét.
És egyszer elakadt a Sió csatornán is.
Igen. Nagyságrendileg csak segíts nekünk, mekkora, hány konténer van egy ilyen? Ugye ez az egyik legnagyobb teherhordóhajó, ez az Ever Given. 220 ezer tonna. Konténer számban, mindenki látott már azért ilyen konténert. Ez körülbelül mit jelent? Mennyi konténer volt rajta?
Hát ugye TEU-nak hívják, 20 lábas konténer az alapja a konténereknek. Gyakorlatilag két fajta konténer van, a 20 meg a 40 lábas, és ezeknek millió egyéb variációja, ebben most nem mennék bele. A 20 lábas konténert mondjuk egy ilyen 7,5 tonnás autó nagyságának kell elképzelni, egy ilyen kis teherautónak, a 40 lábas az pedig mondjuk mint egy kamion. Na most a 20 lábas konténerbe számolok, ez a TEU-nak nevezett alapban, gyakorlatilag ezen a hajón azt hiszem 20.172 a maximális kapacitása.
Jézus Isten, micsoda méretek, úristen!
És nem ez a legnagyobb. Tehát azóta a legnagyobb jelenlegi konténerszállító hajók már 24.000 teut bírnak elvinni, tehát már ennél az Ever Given-nél egy kicsivel nagyobbak is vannak.
Ezért fontos megérteni, hogy nincs az a szállítmányozási forma, ami pótolja a hajózás, se vonat, se légi közlekedés. Ezért nem tudsz ilyen mennyiséget, ekkora volument így elvinni egy hajóval, nincs az a hosszú tehervonat, nincs az a légi közlekedés, az a repülő, ami ilyen mennyiséget fel tud venni.
Igen.
Nagyon érdekes volt, köszönjük szépen, ez egy nagyon más világ, de jó volt egy kicsit rálátni. Baromi érdekes dolgok, micsoda összegek, micsoda forgalom, hihetetlen. Nagyon, nagyon klassz. Köszönjük szépen, ha köszönjük történik szépen. Valami hasonló, mindenképpen hívunk. Jó munkát nektek.
Ne történjen mondjuk.
Köszönjük szépen, köszönjük Mihály Attilának, a Transped Kft. Légitengeri osztályvezetőjének. Mekkora szaki volt, nem?
Nagyon.
Nem is érted ezt az egész, fel sem fogod. Nem,
hogy távoli ez a világ is. Hounden,
vagy te, mit a X-boltba megfogod, fölveszed, hogy az hogy ér ide, hogy abban mi meló van.
20 ezer másik konténer társaságában egy ilyen óriáson.
Szelektíven gyűjtöd a hulladékot, megteszem, de amikor megveszel egy darab pólót, az a 3000 tonna gázolajat öntöttek a tengerbe, hogy az a póló alapanyag megérkezzen.
Oda?
Nem tudsz mit csinálni.
És visszajön és vissza. A póló.
Igen, tehát nem tudsz mit csinálni, mesztelenül kell járni. Látjátok, mindig mondom, ez a megoldás.
Igen, valahogy mindig erre lyukadsz ki.
Jövünk mindjárt a hírek után.